Köszönjük nagyon Istenünk, hogy Te elkészítetted a lelki jót, ami számunkra, és összegyűjtöttél bennünket, és siessünk a Te színed elé. A Te lelki tűzed, hadd töltsön be bennünket ezen a mai estén. A Te élő lelked, és köszönjük, hogy nem mondtál el rólunk, és még mindig van szabad hozzánk. Állunk és magasztalunk, hogy itt együtt a közösségben reát figyelhetünk. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Dicsért néked a nemzetek, a Föld Uram, és hogy ne dicsőítnénk mi is téged ezen az estén, mert szólni akarsz hozzánk, és nem nézed a mi bűneinket, és könyörülni akarsz hozzánk. Köszönjük a Te irgalmadat és a Te kegyelmedet, amely még tart, és arra kérünk, Urunk, hogy a hallott evangéliumot ne csak megértsük, hanem adj nekünk engedelmes szívet. És imádkozunk azért, hogy segíts meg a Te szolgálat, és adj neki lelki erőt és vezetést, Uram, hogy mindezt, amit Te rábíztál, el tudja maradéktalanul mondani, átadni nekünk a Te dicsőségedre és a mi épülésünkre. Áld meg, Uram, az együttlétünket, az éjszakánkat, az esténket. Amen.
Amen. Átadom a szót Bódis Miklós testvérnek.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Amen. Drága testvérek, ma este az evangéliumot, az élő Istennek az igéjét a Lukács evangéliumából, a 10. fejezet 25. versétől olvasom, a 37. versig, az irgalmas samaritánusnak a példázata van ezen a helyen megírva a Bibliában. A Lukács evangélium a 10. fejezetét olvasom a 25. verstől, alázattal hallgassuk Isten igéjét. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Erre ő megkérdezte tőle, mi van megírva a törvénybe, hogyan olvasod? Az így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Az pedig igazolni akarta magát, és azt kérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Jézus erre feleletül ezeket mondta: Egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment lefele az úton, de amikor meglátta, elment mellette. Amikor egy lévita is ahhoz a helyhez ért, és meglátta, ugyancsak elment mellette. Egy samaritánus, aki úton volt, amikor odaérkezett hozzá, és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt saját barmára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Az így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki: menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Drága testvérek, ez az a példázat, amelyet a megtérésem estéjén sírva mondtam el a nagyobbik kislányomnak ezt a példázatot, csorogtak a könnyeim, a kislányom akkor volt olyan 5-6 éves, és egész este kérdeztem, még mondtam a történetet neki, hogy apuka, miért sírsz? Ahogy mondtam ezt a történetet neki, meg a tékozló fiúnak a történetét, azon az estén annyira átölelt az Istennek a szeretete, és annyira átölelt az Istennek a kegyelme, és annyira élő volt számomra ez a két példázat, ahogy az Isten lehajol és utána nyúl a bűnös ember után, hogy nem tudtam sírás nélkül olvasni, és nem tudtam sírás nélkül elmondani. Hát testvérek, azóta keményedik a szív, ma fel tudtam olvasni úgy, hogy nem sírok rajta. Ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk. Ezért szükséges az életünkbe az, amiről ma este fogok beszélni, és amit ti már nagyon jól tudtok, olyanok vagytok, mint az a kárpátaljai. Az elmúlt évben 91 napot evangélizáltam Kárpátalján, és ugye ilyenkor, amikor valahol szolgálok, akkor hívják a meg nem térteket, és az egyik férfi, aki már hallott CD-n is engem, meg gyülekezetbe, azt a választ adta egyik meghívónak, hogy nem megyek, már tudom, hogy miről prédikál ez a pap, ez csak mindig arról tud beszélni, hogy térjetek meg. És testvérek, ilyenkor mindig eszembe jut Wesley, ő mindig ment faluról falura, és mindig erről az igéről prédikált, hogy szükség nektek újjászületnetek. És volt Wesleynek egy követője, aki mindig felült a lóhátára, és mindig ment abba a faluba, ahol Wesley prédikált. Igen, ám csak amikor már Wesley 23-szor a 23. faluba ugyanazt a textust vette, hogy szükség nektek újjászületnetek, akkor ennek az atyafinál elszakadt a cérna, és oda ment Wesley, és azt kérdezte, hogy tiszteltes úr, mondja már, tud még maga másról is prédikálni, vagy csak erről, hogy szükség nektek újjászületnetek. És Wesley ránézett komolyan, és azt mondja, tudok még másról is. És akkor miért nem prédikál azokról? És Wesley ránézett, azt mondja, azért, mert szükség neked újjászületni. Na most testvérek, én ma este újra a megtérésről fogok nektek beszélni, és arról tulajdonképpen, hogy miből kell megtérni. Mert nézzétek, én ott voltam 6 évig református lelkész egy tele templomban. Ott voltam egy olyan lelkipásztor, aki amikor fiatalon elindultam a teológiára 19 évesen, én őszinte vagyok veletek szemben, és soha nem gondoltam pénzre. Hogy én azért menjek papnak, hogy nekem pénzem legyen. Én akkor úgy gondoltam, hogy a magyar nemzetemért és a református egyházamért így fogok tudni tenni a legtöbbet, és nekem ez volt a szívemben, ez az indulat, én ezzel mentem el otthonról. És drága testvérek, a lelkipásztori szolgálatban voltak sikerélményeim, voltak elismeréseim, voltak megvalósításaim, ott voltam megvalósulva a lelkipásztorként, és mégsem voltam boldog. Mégis éreztem a szívembe azt, hogy valami hiányzik az életemből. Hogy valami nincs rendjében az életemben. És tudjátok, hogy hogy? Hogy én soha nem voltam kétségbe azt, hogy a Biblia igaz. Én hittem azt, hogy a Biblia szóról szóra igaz. Én hittem azt, hogy Jézus Krisztus fel van támadva a halottak közül, és él. És én hittem, hogy van Isten. És én nem mentem a teológiai Biblia kritikák után, hogy hát a Noé özönvizeit így kell érteni, meg a Péter vizenjárását úgy kell érteni. Én hittem azt, hogy ahogy oda le van írva, az úgy megtörtént, az úgy amen. És akkor, drága testvérek, mégis mibe különbözik a megtért ember hite a meg nem tért ember hitétől? Mert hát nézzétek meg, amikor elkezdek beszélni ortodox papokkal, meg elkezdek beszélni református lelkészekkel, meg elkezdek beszélni templomba járó emberekkel, akkor pillanatok alatt jön a válasz, hogy hát tiszteletes úr, én templomba járok. Én Biblia órára járok. Én részt veszek az egyházi munkában. Én adakozok, én teszek. Miből kell nekem megtérjek? Mi az, ami nem stimmel az én életemben? És kedves testvérek, erről szeretnék nektek beszélni. Cseri Kálmán mondja, hogy az ő élete akkor változott meg, és az ő lelkipásztori szolgálata a legnagyobb változást akkor hozta, amikor ő az Ószövetségben megtalálta azt, hogy Izraelben kétféle pap volt. És testvérek, ezt jó jegyezzétek meg, mert ez rátok is érvényes a királyi papságra. Azt mondja Cseri, az egyik papról azt írja a Biblia, hogy az Úr házának szolgáltak, és a másikról pedig azt írja a Biblia, hogy az Úrnak szolgáltak. Az Úrnak szolgáltak. Drága testvérek, ez egy óriási különbség. Tudjátok, hogy a tegnap reggel Hátszegen mivel szórakoztam? Eldöntöttem azt, hogy a tegnap a délelőtti hátszegi istentiszteleten csak zsoltárokat fogunk énekelni. A Dávid zsoltáraiból. Mind az öt ének, amit eléneklünk, az a Dávid zsoltárából lesz, és azt is eldöntöttem, hogy mind olyan zsoltárt fogunk énekelni, ami dicsőíti az Istent. És elkezdtem keresni a zsoltárokat, és el nem tudjátok gondolni azt, hogy hány olyan zsoltár van, ami nem az Isten dicsőíti. Hanem amivel egymásnak beszélünk. Nosza Isten félő szenthívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik ő dicsérni, meg mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt vannak az atyafiak, meg e földön ti minden népek, ugye mondjuk a minden népeknek, mi a népeknek, hogy az Úristen dicsérjék. De testvérek, egészen más az, amikor nosza ti, meg minden, meg amelyik zsoltár így kezdődik, hogy dicsérj téged teljes szívem. Nem tudom, érzitek a különbséget, testvérek? Hogy egyik arról beszél, hogy az áldott orvos közeleg, ez nagyon szép, hogy mondjuk egymásnak. De ez ilyen vízszintes kapcsolat, egymással való kommunikáció. Egészen mások azok az énekek, amelyek azzal kezdődnek, hogy hálát adok neked, Uram. Itt már így van a kapcsolat, és ez óriási különbség egy embernek az életében. Hogy kinek énekelsz, testvérek? A gyülekezetnek énekel valaki? A pap kinek szolgál? Az embereknek a templomba, vagy az Úrnak szolgálsz? Vele van kapcsolatod. Testvérek, mi az a kis finom különbség, amivel nekünk bajunk van templomba járó, Istent hívő, Bibliát hívő emberekkel, de mégse vagyunk újjászületve, kapcsolatba megtérve a názáreti Jézussal. Nekünk a teológián első éven megtanították a 10 parancsolatot. Szeretném elmondani, hogy nem azért mondom, mert ez nagy sikerélmény, hogy tulajdonképpen ne első éven nem magyarul tanították meg, hanem héberül. Aki első éven nem tudott héberül, az nem ment át első éven. Aki másodéven nem tudott görögül, az nem ment át, nem végezhette el a másodévet. És megtanították a 10 parancsolatot héberül, mondom nektek, Bajodá Bérelo Imet Kol, Hadő Barim Haéle Lemor. Anoki Jáve Eloheika Üsér Pocetika, Mi Eres Mitzraim, Mi Beit Öbadim. Nem mosolyogjatok, tudom, hogy nem értettek semmit belőle, hanem tudjátok, hogy mire figyeljetek, megkérlek, még egyszer elmondom, a dallamra figyeljetek, a melódiára. Vajodá bér Elohimet kol, hadu barim haéle lemor. Anoki jáve Eloheika, öser pocetika, mi erec Mitzraim, mi bét övadim. Észrevettetek valamit? Tudjátok, hogy mit érzek ki ebből a héber szövegből? Pedig azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. És tudjátok, hogy a melódiából mit érzek ki? Hogy olyan, mint egy szerelmes vers. hogy olyan, mint egy szerelmi ének, és drága testvérek, hadd mondjam el, hogy az is, mert utána következnek a lók, a nemek. Lótír száv, lóti náv, lóta őszette fel, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne kívánd a te felebarátodnak házát, feleségét, se semmit, ami a te felebarátodé, vagyis testvérek, héberül, hogy tartsunk egy kis héber órát, a nem, az így mondják, hogy ló. Igen, amelyik rúg. Csak röviden. Csak rövidóval. Ló. Lóta őszek, lóti száp, lóti náp. És testvérek, a probléma a teológián az volt, hogy ennek a lónak, ennek a nemnek nem mondták el a mélységét, hogy ez még jelent valamit. Ezt nekem egy zsidó evangélikus prédikátor lelkész kellett a tudomásomra hozzá, Richard Gumbrandtnak hívták, ő zsidó volt, és ő mondja el az egyik szolgálatába azt, hogy a ló még jelent valamit. És az nem csak azt jelenti, hogy nem, hanem a ló héberből lefordítva magyarra azt jelenti, hogy csak az övé. Csak az övé. Lót írt száv, ne ölj, mert te az övé vagy. Lótinát, ne paráználkodj, mert te az övé vagy. Lóta őszegte fel, ne legyen idegen Isten én előttem, mert te az enyém vagy. És testvérek, mindenhol, ahol Isten azt mondja, hogy ne, ebbe benne van az, hogy azért ne, mert te az enyém vagy. Hozzám tartozol, csak az enyém vagy. Testvérek, nem tudom, hogyha ismeritek azt a történetet, amikor egy kis próféta, Hóseásnak el kell vegyen egy parázna nőt. Ismeritek a történetet? Hogy el kell vegye feleségül Gómert. És azért kell elvegye feleségül, hogy kiábrázolja az Isten iránti hűtlenségét Izraelnek. Az Izraelnek a paráznoságát. És Hóseás elveszi Gómert, és születik sorozatban három gyerek. A nagyobbik fiúnak, az elsőnek még normális neve van. De a másodikat, a lányt, azt már úgy kell elnevezni, hogy Lóammi. Ami azt jelenti, hogy nincs irgalom. A harmadikat pedig, az fiú, azt úgy kell elnevezni, hogy Lóruhamá. Nem népem. Isten azt mondja az ő népének, hogy a paráznasága miatt, az elhajlása miatt Lóammi, nincs irgalom, és Lóruhamá, nem vagytok többet a népen. És testvérek, ebbe a Lóammiba és a Lóruhamába benne van az, hogy de mégis az enyém vagy. Mégis csak az enyém vagy. Hogy fáj az az állapot, amiben jutottál. És fáj az az állapot, amiben vagy. És testvéreim, hogyha elkezdjük olvasni, tehát a Hóseás próféta első fejezetében van benne ez a történet, aztán kezdődik a második fejezet, és a második fejezet már ezzel kezdődik, hogy de lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megszámolni, és akkor ahelyett, hogy azt mondanák neki, Lóammi, nem vagytok népen, ezt mondják, az élő Istennek a fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, egyetlen fejedelmet választanak maguknak, eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezreel napja, és mondják majd testvéreiteknek, népem és nőtestvéreimnek, van irgalom. Drága testvérek, amikor Isten azt mondja, hogy Lóammi, nincs irgalom, a lóba benne van, hogy de mégis az enyém vagy. Amikor Isten kimondja azt, hogy Lóruhamá, és nem vagy az én népem, ebbe benne van a lóba az is, hogy de mégis az enyém vagy. Az hozzám tartozol. Hozzám tartozol. Nem tudom, hogyha ismeritek azt a történetet, nincs benne a Bibliában, ez nem ige, hanem ez egy történet, amikor az ördög vádolja a hívőket Jézus előtt. És azt mondja Jézusnak az ördög, hogy miféle hívőid vannak neked, meg miféle testvéreid, meg gyermekeid, nem veszed észre, hogy tőled mindig hozzám jönnek, tőled mindig hozzám jönnek. És Jézus ránéz, azt mondja, hogy ej, micsoda hazug vagy te, sátán. Pont fordítva van, mindig tőled jönnek hozzám. Tőled jönnek hozzám. Kedves testvérek, nem ilyenek vagyunk, hogy Jézustól az ördöghöz, az ördögtől Jézushoz, innen oda, onnan oda, a parázna lelkület, testvéreim, és ebből kell megtérni, szeretném megkérdezni tőle, teljesen az övé vagy? Hadd kérdezzem meg tőled, hogy csak az övé vagy, mert ez a különbség, testvérek, ez a különbség. Nem az a különbség, hogy járok templomba, meg hiszem a Bibliát, meg olvasom a Bibliát, meg ezt csinálom, meg azt csinálom, hanem az a kérdés, hogy megvan-e osztva a szíved? Nem-e vagy megosztott szívő? Egyedül csak az övé vagy, vagy lóan mi? Lórukama! Testvéreim, és itt kell megváltozzon az életünk. Itt kell megváltozzon az egész életünk, hogy csak az övé legyünk. Csak az övé legyünk. Hogy csak neki legyünk odaszánva, és csak neki legyen odaszentelve az egész életünk. És hadd mondjam el, testvéreim, hogy a bukásainkkal együtt. Megadatott nekem ebbe az évben Molnár Róbert kübekházi polgármester testvérem által, hogy végigjárjam ezt az útat, amit itt a Biblia ír, Jeruzsálemtől Jerikóban. És drága testvéreim, az életemnek az egyik nagy öröme az volt, amikor egy háznak az ablakán este kinézhettem, és megláttam az Isten városát, Jeruzsálemet. Egy csodálatos érzés volt. Jeruzsálem azt jelenti, hogy a béke városa, és az Isten gyermekeinek a lakóhelye. És utolsó nap közölték velünk, hogy átvisznek a veszélyes Jordán határon, Jordániába, Jerikóval szemben, a Nébó hegyel szemben, ott, ahol Mózes, ahol Józsué áthozta a népet Izraelnek a földjére. Másfél kilométerre van a Jordántól Jerikó, ott van szembe vele. És testvéreim, borzasztó volt az, hogy ahogy az autóbusz elhagyta Jeruzsálemet, egy kilométert se tettünk meg, egyből puszta lett minden. Kő, ilyen sárgás, barna, sötét sziklák, föld, kietlenség, puszta, beduin sátrak, a cigányok itt nálunk üljenek le, amellett, ahogy éltek azok, és végig néztem, amíg ment az autóbusz, hogy mit teszik itt a kecske. Mert még a kecskének se volt ennivaló. És testvérek, mindenhova szöges drótok kihúzva, és nagy táblával kiírva, hogy danger, ne lépj be, mert akkor repülsz a levegőbe. És testvéreim, lementünk Jerikó mellé, ott megnéztük a Jordánt, ahogy ahol Isten népe átjött, testvéreim, és akkor mondták el, hogy Jerikó azt jelenti magyarul, hogy a rablóknak a lakóhelye. A rablóknak a lakóhelye. Nem véletlen az, kedves testvérek, hogy Jerikó elzárkózik, amikor az Isten gyermekei megjelennek a falai alatt. Csak egy nő, egy Ráháb nevű nő szabadul meg egész Jerikóból. Nem véletlen az, hogy Isten azt mondja Jerikóra nézve, hogy Izrael semmit ne tartson meg abból, ami ott lesz benne. Ismerjük Ákánnak a bűnét, igaz, aki a Ákor völgyébe keservesen végzi az egész családjával, mert Jerikóban meglát egy szép aranyrúdat, egy szép sineári köntös, meg ezüstöt, megkívánja, hazaviszi a sátrába, elássa, öröme nincs benne az elrablott, rejtett dolgokba, és testvéreim, jön az Istennek az ítélete, és az egész családot kiviszik, megkövezik, és megégetik őket az Áfor völgyébe, hogy az Istennek az ítélete, meg az Istennek a csapása elmúljon Izrael felett, mert azt mondja Isten, hogy Jerikóból való kiirtandó dolog van nálad. És testvérek, amikor leomlannak Jerikónak a falai, akkor az Isten azt mondja, hogy ezt többet senki ne építse meg. És az Isten egy átkot mond, azt mondja, hogy ha valakinek mégis lesz mersze, hogy megépítse Jerikónak a falát, az tudja meg, hogy a falat a nagyobbik fiának az élete árán, és az ajtókat pedig, és a kapuzárakat pedig a kisebbik fiának az élete árán fogja felépíteni. Áldozat lesz a családba. És testvéreim, megdöbbenve olvasom, hogy akkor, amikor Izrael a legnagyobb sötétségbe jut, hogy 3,5 évig nincs eső, és a legnagyobb mélységbe jut, mert a Biblia azt mondja, hogy se harmad, se eső, se szó, se felelet, se meghallgatás, semmi nincs, Izraelnek, meg Akábnak, meg Jézabelnek a bűne miatt, akkor előáll testvéreim egy bételi hiél. És testvéreim, a bételi hiél, bétel azt jelenti, hogy az Isten házából való hiél. Egy olyan hívő, aki azt mondja, hogy vagyok én olyan szuper hívő, hogy felülírjam az Istennek a szavát. Vannak ilyen hívők, testvérek. Magyarországon hívők azon vitatkoznak, hogy miért nem engedem őket másodszorra megesküdni és férhez menni hitetlenhez. Mert meg fogja téríteni. És mondom, hogy drága testvérek, azért nem engedem, hogy megtedd ezt a lépést, mert ha Isten azt mondta volna, hogy egynek is lehetséges, akkor azt írta volna le a Bibliába. Akkor az Isten leírta volna, hogy próbáljátok meg, mert van akinek megy, mert van akinek nem megy. De testvéreim, mivel senkinek nem ment mostanig, mondjátok meg nekem, hogy mi könnyebb, amikor valaki fenn van az asztalon, és egy lent van, mi könnyebb a lentit felhúzni az asztalra, vagy a fentit lehúzni az asztalról? Melyik a könnyebb, testvérek? Az asztalról lehúzni a másikat. Sokkal könnyebb, testvérek. És Isten megmondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igába. És testvéreim, elkezdjük kommentálni az Istennek a szavát. Az Istennek a szavát. Nemrég Marcaliba evangélizáltam, és most már oda jutottunk, testvérek, hogy lájkoljuk az Isten igéjét. Jaj, de szép, igaz? Lájkolunk. Tetszett az ige? Nem tetszett. Megkente az oldalam, vagy nem kente meg az oldalam? Melyik az a prédikáció, testvérek, ahol 450-en így lájkoltak, és egy lájkolt így? Tudja valaki, hogy melyik az az Isten tisztelet? Amikor 450-en lájkolták így, és egy így lájkolta. Tessék, János testvérem, tudod? Fenn a Kármelen, az Illés áldozata. 450 baálkap így lájkolt. Nem tetszett nekik egyáltalán, de fentről az Isten így lájkolta. Hogy jó van, Illés, jó csináltad. Na ennyit a lájkról, testvérek. És szolgáltam ott, és hazamennek a hallgatóság, és lájkolják, és írja az egyik tanárnő ott a gépen, hozzászól az ige hirdetéshez, és azt mondja, hogy nagyon szép volt a mai esti ige hirdetés, csak én nem változok. Csak én nem változok. És testvérek, azon az estén arról prédikáltam, hogy Tótiba evangélizáltam, és ott a Tóti lelkipásztor testvéremnél éppen törték a falat, vezették a gázt. És egy ilyen öregmódi bácsi vezette a gázcsöveket, és nem lehetett a falat törni a kő miatt. A kis öreg mindig azt mondta a lelkésznek, hogy tiszteltes úr, nincs semmi baj, jön Samu. Segíts, Samu. Tudjátok, mi volt Samu? A 10 kilós vastalapács. Jött Samu, és segített. Mondom a lelkésznek, lájkold már vissza a tanárnőnek, hogy nem tér meg, de jön Samu. jön Samu testvérek, és majd fog segíteni Samu, és akkor majd, mikor 60 centi vastagbelet kivesznek belőlünk, meg az egyik vesénket, akkor már mindjárt másképp beszélünk a megtérésről, testvérek. Mindjárt másképp gondolkozunk az Isten országáról, meg az üdvösségről. És kedves testvéreim, ez a bételi hiél, ugye megépíti Jerikónak a falát, és még talán annyit Jerikóról, hogy Jerikó volt az a város, ahol Jézus csak átment. Tehát egy este szállt meg, átutazóba volt, nem ült, egy este szállt meg, és egyetlen egy ember a Jordán-izraeli határnak a vámos főnöke az volt, aki Jerikóba megtért, tehát megint Ráháb után megint egy ember. Tehát Izraelben Jeruzsálem a békesség városa, az Isten gyermekeinek a helye, és Jerikó pedig a rablók lakóhelye, puszta, kietlenség, beduin sátrak. Na most, drága testvérek, a kérdés az, hogy mit keres ezen az úton egy ember, egy hívő ember egyedül. Mert ebben a példázatban erről van szó, hogy egy ember Jeruzsálemből ment Jerikóba egyedül. Testvérek, hadd mondjam el, hogy velejárója ennek a mondatnak az, hogy ki leszel fosztva. Nincs, hogy megúszd a kifosztást. Ha elindulsz ezen az úton, Jeruzsálemből Jerikóba, akkor biztosan rablóknak a martaléka fogsz lenni, kifosztanak. És drága testvérek, ez ma is így van. Isten nélküli utak, számoljatok arra, és számítsatok azzal, hogy ezen az úton ki fognak fosztani. Jelentkezik Magyarországon lelki gondozásra egy fiatal nő, alig 20 éves, és elmondja, hogy egyedül maradt, és 3 férfival feküdt le. És kérdezem, hogy miért csináltad? És rám néz, és azt mondja, mert mind a 3-at komolyan gondoltam. Én mind a 3-mal komolyan gondoltam. Testvérek, komolyan gondolta, csak ott maradt kifoszva az útszélen. Drága testvérek, hadd mondjam el, hogy nem egy, hanem több száz hívő testvér van Magyarországon abban a helyzetben, hogy máról hónapra veszik el a házat a fejük fölül. Olyan dolgokba mentek bele, testvérek, amiben egy hívő ember csak akkor mehet bele, ha telhetetlen a szíve. És testvérek, hogyha telhetetlen a szívünk, és nincs megelégedett szívünk az Úr Jézus Krisztusban, és elindulunk Jeruzsálemből Jerikóba, akkor számítsunk arra, hogy ott fogunk feküdni az úton kifosztva. Drága testvérek, mi most egy nagyon nehéz helyzeten megyünk keresztül Hátszegen, ugyanis a parókiánk előtt, és érdekes, hogy ott van 21 baptista prédikátor a városban, ott lakik, és senkinek a háza előtt nem történik az, ami a mi parókiánk előtt. És pedig az, hogy naponta 80 autóbusz felmegy a tőlünk 6 kilométerre lévő Priszlopra, csak 80 autóbusz, azon kívül olyan sor autók, hogy nem tudunk átmenni egy ilyen mellékút, egy ilyen bekötő úton lakunk a központtól, nem tudunk átmenni, mert olyan forgalom van. Az egész utcán tele van virágárussal. El szeretném mondani nektek, hogy egy virág 300 lej, 3 millió lej régi pénzbe, 15 perc alatt elfogy, megáll egy autóbusz, és megvesz 60 ilyen virágot. És testvérek, mennek fel emberek Máramarosból, Mehedízből, Jasból, tömegesen állják reggeltől estig a sort, hogy bejussanak egy román Szent Arsenie bokának a sírjához, hogy rátehessék a menyüknek a majóját, meg a kombinéját, meg az alsó nemvét, meg az anyósuknak a nem tudom miét a sírra, 3 hektáron cserepes virág, testvérek, és mennek a románok, És hadd mondjam el, testvérek, hogy nekem Isten azt a látást adta, hogy magyar nemzet nagyon rá fog fázni az 500 ezeres csíksomjóra, rá fogunk mi erre fizetni, erre a bálványimádásra, testvérek, ami ott folyik fenn, az Isten imádata helyett, és Románia pedig rá fog fizetni a szénia bokára. Tudjátok, hogy miért? Mert az Ézsaiás könyvében azt mondja az ige, ha azt mondják majd nektek, hogy menjetek és tudakozzatok a holtaktól. Ti mondjátok, válaszoljátok azt, avagy nem az élő Istentől kellene tudakozódni az embernek? És folytatja ott az ige, ha nemeképpen beszél ez a nép, akkor nem ragyog föl rajta a világosság, és bolyongani fog, és éhezni fog, és felemeli a tekintetét, és gyalázza a királyát, szidja a parlamentjét, gyalázza az Istenét, aztán lehajtja a fejét, mert nem lát semmit, csak ködöt, borút, homályba taszítva, és nem lesz világosság. És nem lesz világosság. És az ige azt mondja, és ott lesz az út szélén kifosztva. Ott lesz az út szélén kifosztva. Drága testvérek, ez az ember elindult Jeruzsálemből Jerikóba, és ez természetes velejárója, hogy ott vagy az úton kifosztva. Nem tudom, hogy beszéltem, elmeséltem-e nektek, ismeritek azt a történetet velem, amikor épp, hogy megúsztam a börtönt, amikor elmentem fenyőt szedni. Igen? Tudja, ki nem hallotta tőlem, akkor lássuk, mert akkor elmegyek, elmondom. Jó testvérek, hát akkor elmesélem az Isten nélküli utat, ugye? Középlakon az első gyülekezetemben a presbitérium eldöntötte azt, hogy fenyőfával beülteti a templom körül gyönyörű szépen, hogy legyen szép a templom, fenyőfát ültetünk a templom köré. És nekem ugyan már megvolt a vizsgám, a hajtási vizsgám, de még nem volt meg a könyvem. Tehát nem volt meg a hajtási engedélyem, és hát gondoltam, hát 300 méter az erdei bekötőút a főúton, hát felülök a Trabantba, kimegyek, aztán kiúzom a fenyőfát, úgyse ültette a senki az erdőbe, és elhozom és beültetem a templom köré. És el is indultam, és nem is volt baj, kiérkeztem az erdőbe, kiúztam a 16 fenyőfát, betettem a Trabant kombi volt, így a hátsó ülésnek a háta mögött egy ilyen kis takarószerű kartonja volt a Trabant kombinak, együtt volt a tere az utazótérre, és ahogy testvérek jövök, és az erdei útról kihajtok a főútra, kiáll az útszélén a rendőr, az okolnak az igazgatója és az erdész, hogy legyen együtt mind a három. És a rendőr kiáll így elében, leállít, megállok, nem tudom, hogy milyen színe volt az arcomnak abban a pillanatban, és odajön, megismer, azt mondja, tiszteltes úr, nincsen semmi probléma, azért állítottam meg magát, hogy a tisztelt igazgató urat meg az erdész urat nem elviszi be a városba. Megigazítom a nyakkendőt, mondom, dehogy nem, üljenek be hátul. Beülnek a hátsó ülésre, testvérek, az okol igazgatóján, csak épp a fenyőfa nem szúrta a nyakát. Olyan szag, fenyőszag az autóban, hogy nem lehetett bírni is. Gondolom, hátra szólok, mondom, nem haragusznak meg, hogy lehúzom az ablakot? Azt mondja az igazgató, húzza nyugodtan, tiszteltes úr, nem érzi, milyen jó fenyőszag van kint, azt mondja, illatvad itt kint, azt mondja az erdő szélén. Testvérek, jót tacagunk most, utána olvastam, 7 év hajtási engedély nélkül román utakon börtön, és minden kihúzott fenyőfáért 4 hónap, szorozzátok meg 16-tal, úgyhogy valamikor most jöttem volna ki. Most szabadultam volna, és gondoljátok el, hogy megjelenik a szilárdsági újságba, főcímbe, hogy Popa de la Cusatla, Furacú Jez de Braz, Pentru biserică.
Igen. Porukadés.
Tessék? Porukadés. Igen. Milyen jó hír, és testvérek, mi mondjuk, ti itt jó utkat szartok, de én megkérdezem, hogy hány templom épült Erdélybe lopott szememből. Meg lopott, nem akarok megszépeni, szerzett homokból. Meg a havaszról, a mócoktól megszerzett deszkával. Ugye? Hány olyan útunk van, ami Jeruzsálemből megy Jerikóba, és testvérek, ott vagyunk kifosztva, vagy az Istennek a kegyelme az, hogy nem vagyunk kifosztva. És nem maradtunk ott az útszélén, börtönből kijövet, vagy parázmaságból, vagy ház nélkül, mert kölcsönt vettünk fel, és nem tudtuk, hogy hol a mérték, testvéreink, és ott vagyunk kifosztva. Na most a tragédiája, testvérek, a kifosztott életnek az, hogy nem segítenek ilyenkor azok, akiknek segíteniük kellene. Ugye? Elmegy a pap mellette, és elmegy a lévita, mind a kettő templomi munkás volt. Az egyik a szellemi munkát végezte a templomban, a másik a gyakorlati. És bennem mindig az volt, hogy hogy tudtak elmenni mellette, miért nem segítették. És tudjátok, hogy mire jutottam? Ez megdöbbentő dolog. Azért nem segítettek rajta, mert törvény tiltotta, hogy segítsenek. Az a pap, aki mint Zakariás, ugye tudjuk, hogy vidékről elindult fel szolgálatot, és akkor jelentette ki neki az Isten a templomba, hogy születik keresztelő János, hogy gyermeke lesz. Az a pap, aki vidékről ment fel Jeruzsálembe szolgálatot végezni, több heti tisztasági szertartáson vett részt, és annak a papnak nem volt szabad vért érintenie. És a lévitának sem. És megy ez az ember fel, és meglátja a vérbe a másikat, feküdni. És neki a törvény azt mondja, hogy neki azt nem szabad megérinteni, mert ha azt megérinti, akkor nem végezheti el a papi szolgálatot a templomban. Testvérek, borzasztó volt látni a református egyházba is. Hadd mondjam el, mert nem tudom elhallgatni, hogy hordozom a mai napig magamba ezt a sebet. Hogy amikor ott vagy, és segíteni kellene rajtad, az az egyház, aki megszült téged, kellene etessen, kellene itasson, kellene növeljen, az okozza neked a sebet. Az okozza neked a sebet, és még jó, hogy nem rúgtak bele ebbe az emberbe. Nem rúgtak bele. Tudjátok, hogy miért szeretem a románokat? Azért, mert abban az időben, amikor elmentek mellettem papok, meg léviták, akkor jöttek románok, samaritánusok, akinek nem voltam se inge, se gatyája, se nemzete, se atyafia, semmije, hanem mint a zsidó a palesztinnal, az arabbal, a samáriaival, konfliktus. És a samáriai megállott. És a samáriai volt az, aki segített rajta, mert a Biblia azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy szereti az Isten, de gyűlöli a fele barátját, az hazudik. Az hazudik. És testvéreim, a Biblia azt mondja, hogy ha valaki tehetné a jót és nem teszi, mi az, testvérek? Azt mondja, bűne az. Bűne az annak. Bűne az annak. Testvéreim, kiknek vagyunk az emberei? Engem eltiltottak az orvosok a szolgálattól egy fél évig, én most pihenek. A tegnap Tordán a román baptista testvéreknél evangélizáltam, múlt vasárnap Szebenbe, most ma este kétszer itt, aztán szombaton Vulkánba, úgyhogy pihenek. Tehát pihenni jöttem ide fel, közétek, de hadd mondjam el, hogy testvérek, egy dologért jöttem el, és pedig azért, mert itt van egy olyan gyülekezet, aki a nyomorúságunk idején mindig mellettünk volt. Annyira fájt, hogy ezelőtt egy hónappal felkerültem egy gyülekezet listájára első helyre, hogy megválasztanak lelkésznek. És felhívott a gondnok, és azt mondja, hogy tiszteltes úr, mi meghívjuk lelkésznek, de egyet kikötünk, missziózni többet nem mehet, mert nekünk egészséges pap kell, nemhogy belebetegedjen a misszióba. És ott álltam, szinte csorgott a könnyem, hogy Uram, én megyek az emberért, és most ezt mondják, hogy álljak le, és ne menjek lelkeket menteni, és csináljam meg ezt a cserét, hogy menjek el egy 350 lelkes gyülekezetbe, aki azt várja tőlem, hogy ne menjek misszióba, mert ezért nyifantam ki, hogy nem tudtam, hogy hol a határ. És testvérek, szeretném megköszönni a Bulgária telepieknek, a bibliaórásoknak, a Gyuri bibliaórai csoportjának. Megkaptam, amit küldtetek, és bővölködtem. És bővölködtünk. És János testvéremen keresztül ti voltatok az egyedüliek, akik nem úgy gondolkoztatok, hogy hát, hogyha Bódis Miklós szolgál, akkor adunk, de hogyha Bódis Miklós leáll, akkor lesz vele is valami. Testvéreim, az a kérdés, hogy kinek vagyok a fele barátja. És a Biblia azt mondja, hogy a fele barát az, aki segített rajta. A pap meg a lévita átesett, átment az út túlsó oldalára, ezt magyarul így fordítják, hogy átesett a lónak a túlsó oldalára. Átesett a lónak a túlsó oldalára. Tudjátok, hogy hol van most a pap meg a lévita? Tudjátok? Ott van, ahol az a gazdag van, akinek Lázár ott feküdt a küszödén minden nap. Mert ugyanez történik, testvérek. Mi történik a gazdaggal meg Lázárral? Hogy a gazdag látja minden nap, hogy Lázár ott ül nélkülözve, segítségre szorulva a küszöbén. Hova megy a gazdag a halála után? A pokolba, testvérek. Hova megy a pap meg a lévita? Mert a másik mellett elment. Aki tehetne jót, de nem teszi, testvérek, ezt vegyük komolyan, bűne az annak. Bűne az annak. És megmarad a bűne. És testvérek, nincsen szomorú dolog, mint amikor ott vagy kifosztva, és akik segíthetnének rajtad, azok nem segítenek. Ezért kérdezem ma, hogy te kinek vagy a fele barátja, mert Jézus megfordítja a kérdést. Azt mondja, hogy ne azt nézd, hogy neked ki a fele barátod, hanem arra törekedj, hogy kinek vagy te, kinek lehetsz te a fele barátja. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg tőled, hogy te milyen sebet hordozol, és téged mi fosztott ki. Kübekházi Nemzeti Evangelizáción egy 40 éves nő kezembe adott egy papírt, és azt mondta, hogy a tiszteletes úr nyugodtan hazamegy, olvassa el, és le volt írva az élete, hogy az életében milyen sebet kapott, a 2 éves születésnapján egy autó agyonnyomta az apját, összenyomta, összelapította az apját. És azt mondja, hogy azt írja a levélbe, hogy nekem mindegyik születésnapom az anyámmal, meg a családommal, azzal kezdődött, hogy születésnapomon a temetőbe kellett menni. Nekem a születésnapomon nem tortát adtak, nekem a születésnapomon nem örültek, nem énekeltek, hanem mi születésnapomon mi mindig ki kellett menjünk a temetőbe az apámnak virágot vinni, hordozta a sebet. Jön egy fiatal lány lelki beszélgetésre, és azt mondja, tiszteltes úr, a sebem az, hogy az apám 6 éves koromtól molesztált, az anyám tudta és nézte, tűrte. Tudta, hogy mit csinál velem az apám, és az anyám tűrte, és ez a sebem, és a sebtől nem tudok szabadulni. Hogy lehet megszabadulni a sebtől? Testvérek, nem tudom, hogy ki milyen sebet hordoz, de sokszor, testvérek, itt vagyunk kifosztva, itt vagyunk megverve, a jeruzsálemi jerikói úton félholtan vérbe, és testvérek, nem segít sokszor rajtunk senki, mert nem is tudják, hogy milyen seb van belül. Olyan jó lenne, ha ezen a héten, itt ezen a házasság gondozói héten begyógyulnának benned sebek. És meggyógyulnának benned sebek. Tudod, hogy miért? Mert van egy samaritánus, egy irgalmas samaritánus, aki nem azt mondja, hogy lóan mi nincs irgalom, hanem azt mondja, hogy van irgalom, és be tudja gyógyítani a sebeire, mi az ő sebei által gyógyulunk meg. És testvérek, megint könnyékű, nem tudom elolvasni sokszor, amikor magamba vagyok az Ezékiel 16-ot. Amikor Isten elbeszéli Izraelnek a történetét, és azt mondja, hogy ilyen volt születésed, amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat. Nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, ójába se tettek, senki nem szánakozott rajtad, semmit sem tettek veled ezekből, nem könyörültek rajtad, hanem kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. Testvérek, nem ez van Izraelen, mindenki utálja. De én elmentem melletted, megláttam, hogy a véredbe fetrengsz, és azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Amikor nem kellettünk testvérek senkinek, akkor jött az Isten, és azt mondta, hogy maradj életben. Igen, azt mondtam, bár csupa vér voltál, maradj életben. Nagyra növeltelek, mint a mezőfűvé, nagyra nőttél, felserdültél, mellett kitárt, szőröd kinőtt, de még teljesen mesztelen voltál. Elmentem mellette, s láttam, hogy a szerelem korába vagy, ezért ráterítettem ruhám, szárnyát, betakartam mesztelen testedet, megesküdtem neked, és szövetségre léptem vele, így szól az Úr, és az enyém lettél. Ló, csak az enyém. Megfürdettelek vízbe, lemostam rólad a vért, bekentelek olajjal, tarka ruhába öltöztettelek, delfinből sarut húztam a lábadra, gyógysba takartalak, selymet terítettem rád, fölékesítettelek ékszerrel, órodba órperecet tettem, füledbe fülbevalót, fejedre koronát, földíszítetted magadat arannyal, ételed finom diszlett, méz és olaj volt, igen-igen megszépültél, még a királyságot is elérted, szépségednek híre ment a népek között, és az Isten sorolja azt a sok jót, azt a sok áldást, testvérek, amit veled, aki nem kellettél senkinek, veled tett, mert az övé lettél. Mert az övé lettél. Akkor Marcaliban volt ez a szolgálatom, testvérek, akkor elvittek egy nap szolgálni az elfekvő osztályra. Romániában még nincsen ilyen osztály, és remélem, hogy nem is lesz. Az elfekvő osztály az, amikor a család megegyezik abban, hogy többet nem emeljük a mamit, meg nem kötözzük, meg nem visszük a WC-re, meg a tatát, hanem elmegyünk a kórházba, megegyezünk az igazgatóval, hogy hány milliót adjunk, és a mamit befektetjük, és ott hagyjuk az elfekvő osztályon. És a mama kap egy kétszobás, kétágyas szobát, televízióval, ott gondozzák, mossák, emelik, és a család fizeti, és akkor beviszik a kis öregeket trombózisos lábbal, és egy hónap múlva meggyógyul a trombózis, és telefonál a mobilon, hogy na gyerekek, gyertek, vigyetek haza, és akkor kiderül, hogy nincs hazabivés. Hanem ott fognak meghalni. És testvérek, amikor én mentem oda, akkor éppen az egyik meghalt, és egy ilyen bádok koporsóba rakták bele. És a bádok koporsó úgy szólott a folyóson, hogy félelmetes volt hallgatni azt a bádok koporsót, ahogy húzzák, ahogy teszik, és mivel késtek azok, akik el kellett volna vigyék a temetőbe, a fal mellé letették a bádok koporsót, és a néni ott feküdt benne, és a kis öregek jöttek el a botjukkal mellette, meg a tolószékkel, és nézték a bádok koporsóba, hogy én is ide jutok. És én azon a napon közöttük arról szolgáltam, amikor a szőlőműves kimegy a piacra, hogy munkásokat keressen. És testvérek, 6-tól 6-ig volt a napszám. És a Biblia azt írja, hogy kiment este 5-kor is. Értitek? Egy órával zárás előtt. Egy órával, senki nem megy ki olyankor. És kimegy, és azt mondja, hogy még mindig látott a piacon olyanokat, akik ott áldogáltak, és azt kérdezte tőlük, hogy ti mit álltok itt? És azok azt válaszolják, hogy minket senki nem fogadott meg. Én már nem kellek senkinek, mert öreg vagyok, meg ráncos vagyok, meg gyenge vagyok, és akkor a szőlő ura azt mondja, hogy de gyere el te is a szőlőben, mert nekem kell lesz. Nekem kell lesz. Én nem Nabukadnecár vagyok, aki Izraelből a szépeket választotta ki, az okosokat, a fiatalokat, az ügyeseket. Az én Istenem az az Isten, akinek kell az öreg, a ráncos, a beteg, a nyomorult, az elesett, és azt mondja, gyere el te is a szőlőbe, mert nekem kell lesz. Én szeretlek téged. Én szeretlek téged. Testvéreim, életemben a legnagyobb élmény az volt, én az a vak vagyok, akinek Siloám tavánál Jézus megnyitotta a szemét. Ez volt az az evangelizációs sorozat, amelyiknek a hallására én átadtam az életemet Jézusnak. Én vagyok az a vak. És testvérek, ennek a vaknak a története arról szól, hogy Jézus meg a hívők mennek el mellett az ember mellett, és az ott koldul a korba. És még a hívők is okoskodnak, nem segítenek, hanem azt mondják, hogy jutott ide ez az ember. És testvérek, átélni azt, hogy emellé a koldus mellé azt mondja az ige, hogy Jézus leköpött a földre, és testvérek, mit csinált utána, miután leköpött a földre? Sarat csinálta nyálával, és bekente a szemét. Na most mi kell ahhoz, hogy te sarat tud csinálni a nyálatból? Tessék? Le kell hajolni, testvérek, így. És mindenki fenn állott, hogy nézze és tanakodjon, hogy mi csinált ez, hogy ide jutott. Egy valaki volt, aki lehajolt hozzá. És az Jézus volt. Arra a szintre hajolt le, ahol ez a vak feküdt, ahol ez a vak ült. Arra a szintre ereszkedett le a keresztre, ahol te most vagy, a bűneiddel. Miért? Azért, hogy onnan tudjon felemelni. És nézzétek meg, hogy amikor ezt a vakot megnyílik a szeme, és megpurcolják a papok, és vallatják, hogy hogy látsz, meg kinyitotta meg a szemed, meg hogy mondod, hogy megtész, és maguk közül kiközösítik, akkor a Biblia nem azt írja, hogy ez a kiközösített ember kell közösséget keressen, hanem a Biblia azt írja, hogy és elment Jézus, és megkereste őt. És megkérdezte tőle, hiszel te az Isten fiába? És azt kérdezi ez a meggyógyult ember, ki az Uram, hogy higgyek benne? És azt, amit Jézus nem mond el Kajafásnak, meg Pilátusnak, meg Heródesnek, de elmond egy asszonynak a sikári kútnál, azt mondja el ennek a vaknak, én vagyok az, aki veled beszélek. És a vak azt mondja, letérde, leesik a térdére, és azt mondja, hogy hiszek Urán. És a története ezzel fejeződik be, egy dolga van ezután, és leborulva imádta őt. Testvérek, én úgy mosolygok mindig a teológián, visszaemlékszek, hogy mindig azon filozófáltak tanárok meg diákok az új szövetség órán, hogy mit írt Jézus a porba. Ismeritek a történetet, mikor odahozzák a nőt, érdekes, egy nőt kapnak házasságtörésen, ti kaptatok egy nőt házasságtörésen, én úgy tudom, hogy házasságtörés az egy férfi kell, meg egy nő kell, nem? És oda visznek egy nőt, egyet, hogy házasság törésen kapták. És oda dobják, mint egy rongyot, le a porba, és azt mondják, hogy Jézus, Mózes azt mondja, hogy az ilyet meg kell ölni, meg kell kövezni. Mi mit csinál? Te mit mondasz? És akkor azt olvassuk az igében, hogy Jézus legugol és elkezd írni a porban. És tanakodnak, hogy mit írt a porba. Ez is meg van írva a Bibliában, hogy mit írt a porba. Azt mondja, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják. A hűségesek nevét felírják a könyvbe. Az elpártolók nevét azt a porba írják, mert az elpártolóknak a nevét a porba elviszi a szél. Az nem marad meg. De testvérek, nem ez a lényeg. hanem a lényeg az, hogy van egy asszony a porba, odadobva, mint egy mosogató rongy, és ott van mindenki kővel a kezébe, és várja, hogy na mondják ki az ítéletet, és mi dobjuk a követ. És egyetlen egy van, aki legugol mellé. Lehajol mellé, és ez a lényeg, Jézus. És elkezdték sürgetni, hogy te mondjad gyorsan már, hát végezzük el a dolgunkat. És Jézus feláll, és azt mondja, aki közületek nem bűnös, az dobja rá először a követ, és visszagugol, és testvérek, szinte látom, ahogy egy olyan pozícióba gugol Jézus az asszony mellé, hogy a testével védi az asszonyt. A testével védi, hogyha jönnek a követ, akkor azt mondja, hogy jó, hajtsátok a követ, de először engem találtok el. Engem találtok el, és én ezt az asszonyt megvédem. Mert az embernek a fia nem azért jött, hogy az igazakat keresse, hanem a bűnösöket hívja megtérésre. És amikor mindenki elmegy, akkor Jézus feláll, azt mondja, asszony, hol vannak a vádlóid? Nincsenek, Uram. Na akkor menj el, és többé ne vétkezzél, én se vádolnak téged. És testvérek, amikor Jézus mondja azt, hogy menj el és ne vétkezz, akkor ő az erőt is adja, hogy ne vétkezz. Ha ezt valaki más mondaná, hogy menj el, többet ne igyál, úgy élvezem, Kocsai Sándor testvérem meséli, hogy Kárpátalján a lelkészek azt mondják, hogy Sándor testvér, te el tudod hinni azt, hogy egy ember 11 nap alatt az Isten az italtól meg tud szabadítani? És azt mondja Kocsai Sándor testvérem, hogy fiúk, én soha nem állítottam ezt, hogy 11 nap alatt az Isten meg tud szabadítani egy embert az italtól. Én úgy tudom, hogy egy szekundum alatt meg tud szabadítani. Testvérek, nem egy pillanat alatt húlott rólunk a bilincs, amikor újjászülettünk élő reménységre. Az Isten nem akkor kimondta, hogy eredj el és többé ne védkezz, és ebben erő van. Amikor az Isten mondja nekünk, akkor ő ehhez adja is az erejét, mert ha nem adná, akkor nem tudnánk megcsinálni, akkor tovább kínlódnánk. De az Isten adja az ő erejét. És testvérek, én azt az Istent hirdetem, aki az ő szeretetével a kifosztott ember mellé lehajol, és ma este lehajol melléd is, a sebeid mellé. És azt mondja, ha már senkinek nem kell lesz, ha vannak sebeid, akkor gyere el a szőlőbe, nekem kell lesz, én szeretlek téged. Úgy, ahogy vagy. És odahajol mellét, és bekötözi a sebeidet, és elvisz biztonságba, és ava fejeződik be az ige, azt mondja a fogadósnak, amikor visszajövök, akkor megadom neked, amit rá költöttél. Testvérek, lesz egy visszajövetel. Hiszed ezt? Lesz egy visszajövetel, amikor mindenki megkapja a sebkötésnek az árát. Ezért testvérek, gyógyítsátok egymást, és ne hazug beszéddel, hogy békesség, békesség, és nincs békesség. Hanem gyógyítsátok egymást ezen a héten, építsétek egymást, és engedjétek, hogy Jézus hozzányúljon a gennyesekhez. És megtisztítson benneteket, hogy meggyógyuljatok. Amen. Csendesedjünk el. Drága Úr Jézus, magasztalunk ma este téged azokért a sebekért, amiket a szegek ütöttek rajtad, a dárda az oldaladon, azokért a sebekért, amiket a korbácsok szakítottak a te testedbe, azokért a sebekért, amit a tövis korona és az emberi kezeknek, gonosz kezeknek az ütése okozott. Uram, hadd tekintsünk ma ezekre a sebekre, és hadd imádjunk téged, sebes királyt, mert ezekben a sebekben van elrejtve a mi gyógyulásunknak a titka. Az a kincs, Uram, ami után vágyunk. Jeruzsálemnek az békesség városának az üdvössége, a nyugalma, a békéje. Uram, erre a békére vágyunk, itt az erdő alatt, ezen a szent helyen, ahol összeér a menny a földdel, ahol, Uram, annyi embert megszólítottál, és annyi embert felhasználtál arra, hogy üdvösségre jussanak emberek. Kérünk, Uram, hogy tárd ki tágasra ezen a héten is a mennynek a kapuját itt ezen a helyen, hogy meglássuk a ránk váró reménységet és dicsőséget, és azok, Uram, akik még nem népet, azok, akik úgy gondolják, hogy nincs irgalom, hadd éljék át ezen az estéken és ezen a napokon a te mindent elsöprő szeretetedet, azt a kegyelmet, ahogy lehajolsz mindegyikünk köz a te szeretetedben minden emberhez, ahogy megölelsz bennünket, ahogy össze akarod gyűjteni a te népedet, hogy annyi legyen a száma, mint a tengernek a fövenye, a homokja. Kérünk, Uram, azokért, akik még nincsenek biztonságban, akik még Jerikóban vannak, akik veszélyeztetve vannak a kifosztás miatt, az ördögnek a kifosztása miatt, hogy vidd őket megerősített városba, biztonságba. Hajolj le minden elveszett lelkűért, aki itt van ma este, és a te szereteted ne engedje nyugodni őket a hamis békességbe, hanem hadd keressenek téged, és te, a kereső úr, találd meg a félholtra vert embert, a megsebesített embert, az otthagyott embert. Köszönjük, hogy te emberünk voltál, hogy te voltál az emberünk akkor, amikor ott hemperegtünk a bűnbe, és köszönjük, hogy utánunk nyúltál, hogy volt időd ránk, hogy megállottál, Uram, a koldus életünk mellett, megszólítottál, meggyógyítottál és kihoztál bennünket a szolgaságnak a házából. Áldunk és magasztalunk téged ezért, dicsőítjük a te nevedet, és kérünk, hogy ezen a héten is sok embernek az életébe cselekedesz meg. Cseleked meg, Uram, azt, hogy sok házasság, megromlott házasság, kapcsolat, Uram, az ördög szét akarja szakítani a családokat. Arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy helyre jöjjenek a házasságok, hogy meggyógyuljanak a házas életek és a családok, hogy te lakozzál ott azokon a helyeken és azokban a hajlékokban, és megdicsőjön a mi életünk és szolgálatunk, bizonságtételünk által a te neved. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Magasztalunk téged, Urunk, a Jézus Krisztusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bizonságul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam nektek előtökbe, Jeruzsálemet és Jerikót, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.